Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szombatnapi istentiszteletünk alkalmából, és mai istentiszteletünk alkalmából egy olyan témáról beszélgetnénk, amelyről gyakran a fordítottját gondoljuk, hiszen most a zsidókhoz írt levélben nemrég a hithősök fejezetről olvashattunk, és amikor a bibliai személyekről olvasunk, akkor gyakran úgy elbátortalanodunk, pláne amikor olyanokról olvasunk, mint Mózes, vagy Ábrahám, vagy akár a levél szerzőjéről, Pál apostolról olvasunk, hogy vajon tényleg igaz az, hogy könnyű üdvözülni, és nehéz elveszni, mert gyakran ezt fordítva gondoljuk, hogy valami emberfeletti erőfeszítés lehet az, hogy az ember eljut az üdvösségre, és hát annyiféle kísértés van a sátánnak, annyiféle cselvetése nekünk, meg annyiféle gyengeségünk, hogy hát nagyon könnyű lehet valamelyik úton éppen az elveszésbe jutni. De valójában a Biblia szinte azt mondhatnám, hogy semmi más nem tanít egyértelműben annál, hogy könnyű üdvözülni, és valóságban nehéz elveszni. És ilyen értelemben ezt egy bátorítás visszaállom, és ezt a témát járnánk körül egy kicsit. Nyissuk is meg a Bibliánkat, a mai igehirdetés két alapigéjét, olvasom az egyiket Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 11. fejezetéből olvasom a 28-tól 30. verset. Tehát Máté evangéliuma 11. fejezet 28-tól 30. vers. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A másik igeversünk az apostolok cselekedete, 26. fejezetből néhány igevers, ami Pál apostol tapasztalatát írja le, amint elmeséli azt a királynak. Délben láttam az úton, király, hogy a mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott engem körül és azokat, akik velem együtt haladtak az úton. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Én pedig mondtam, kicsoda vagy, Uram? És ő mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Először arról a kérdésről szólunk, amelyről szólt az első idézett három ige versünk is, Máté evangéliumából, hogy valóban könnyű üdvösségre jutni. Holott ezt sokszor tényleg fordítva gondolnánk. Kezdjük a beidézett igeversek közül az utolsóval. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Most leginkább ezt a verset fogjuk egy kicsit körüljárni. Mire használják az állatoknál az igát? Ezt mindannyian tudjuk. Bár ma már, ugye azért szólunk ezekről, mert ma már ugye mi javarészt nem földművelésből, nem állattartásból élünk. Akkoriban, amikor íródtak ezek, írásba foglaltattak ezek, akkor az emberek többségének nem kellett erről szólni, mert az emberek többsége ezt tudta. Hiszen a saját hétköznap életéből, munkájából mindez ismerős volt, hogy az igát ugye, arra használják az állatok esetében, hogy segítse a munkavégzést. Amikor Krisztus azt mondja, hogy az ő igája gyönyörűséges, akkor természetesen ezen hasonlat alapján rögtön eszünkbe jut az, hogy az Isten mindannyiunkat munkára hívott el. Hiszen ha csak arra gondolunk, hogy az evangélium örömhírét, hogy nem kell nekünk a bűneinktől nap mint nap szenvedni, mert akármilyen furcsa, a bűneinktől mi nap mint nap szenvedünk, hiszen ugye amikor belegondolunk egy napnak a történéseibe, melyik nap az, amelyik igazán igazán olyan, hogy azt mondjuk lefekvés előtt, hogy ez a nap tényleg a helyén volt, és több ilyen napot szeretnék. Hát nem, de az, amikor az embereknek tényleg tudtunk jót tenni. Amikor tényleg Isten szerint való jót cselekedtünk. És nem az a nap tölt el minket szomorúsággal, amikor nem így jártunk. Hát dehogy nem. Ugye az ember még igazából hívő élet előtt is. Az emberek többsége, még akkor is, hogyha igyekszik keménynek látszani, akkor is legtöbbször azért belül így gondolkozik. Természetesen sajnos vannak kivételek, akik ugye eljutottak egy bizonyos állapotra, amiről szólt már az írás is, ugye a zsidókhoz írt levél több helyen is. De alapvetően az Isten minket szolgáló életre hívott el. Arra az életre hívott el, amire ez a hasonlat is utal, amire azt mondja az Isten igéje, hogy az én igám gyönyörűséges. Miért gyönyörűséges a szolgáló élet? Talán az előző mondatokkal egy kicsit már érintettem ezt a választ, hiszen valóban az Isten mindenkit arra teremtett, hogy a körülöttük élő embereken segítsen, az ő terheiket megkönnyítse. Hiszen hogyha arra gondolunk, hogy mi magunk egy nehéz megpróbáló helyzetben mit szeretnénk kapni a körülöttünk élő embertársainktól, akár barátainktól, akár munkatársainktól, vagy egyszerűen csak az utca emberétől, akivel éppen találkozok aznap, akkor mindnyájan ugye arra gondolunk, hogy természetesen mi is együttérzésre vágyunk, mi is segítségre, mi is megértésre vágyunk. A Biblia is kifejezi ezt, hogy egy alapigeként fogalmazza ezt meg, Máté evangéliumában a szolgálatnak az egyik alapigéként fogalmazza ezt meg. Mindannyian jól ismerjük ezt az igét, a 7. fejezet 12. versét, amikor is azt mondja, hogy amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Tehát valójában ahhoz, hogy az emberekkel együtt tudjak érezni, szolgálni tudjam az embereket, ez a gondolkodásmód, ennek az elsajátítása szükséges. Hiszen itt azt mondja az ige, hogy tulajdonképpen minden ember nagyjából tisztában van azzal, hogy az adott helyzetben ő mit várna az embertársaitól. Akkor gondoljuk el a fordított szituációt, képzeljük bele magunkat az embertársunk helyzetébe, és amit én szeretnék, hogy tőle kapjak, ahhoz kérjek erőt, és ahhoz kérjek bölcsességet, hogy azt tudjam adni neki is. Ez valóban az életnek egy alapelve. És ha ez szerint élnénk, ha ezt az egy elvet betartanánk, akkor ebben a világban sokkal kevesebb gonoszsággal lehetne találkozni, sokkal jobban visszaszólna a gonoszság. Hiszen szolgálni más, hogy nem is lehet, mint hogy elgondolom azt, hogy az adott helyzetben én mit szeretnék, minek örülnék, mi az, ami igazán a hasznomra lenne, és én is megpróbálok ahhoz erőt kérni, ahhoz bölcsességet kérni, hogy azt adhassam a másiknak. Persze mi emberek különbözőek vagyunk, tehát valóban időnként emberileg ezt nem tudjuk jól felmérni, hogy a másiknak az adott helyzetben mire van szüksége. De az Isten viszont pontosan tud mindent. Tehát ilyenkor rá lehet kérdezni, meg lehet kérdezni az Istent, hogyha egy olyan helyzetben vagyok, akkor föl lehet fohászkodni az Istenhez, hogyha nem tudok éppen megszólalni hangosan, akkor magamban is. A másik, amit olvasnék, ugye, hogy a szolgálat az valóban törvény az Istennél és az Isten művében. Máté evangéliumában az Isten fia ugye bemutatta, de nem csak Máté evangéliumában, hanem valóságban, amikor a Földön járt, bemutatta a tényleges önzetlen szolgálatot, egész életével bemutatta ezt a szolgálatot Jézus Krisztus, és tulajdonképpen a tanítványainak is önmagát állította példaként. A 20. fejezetből, Máté evangéliumából olvasnék néhány verset a 25. verstől. Amikor Jézus ugye szólította a tanítványait, és összehasonlította egy kicsit azt az életet, amit általában az ember él megtérése és Istennel való járása előtt, és amit él az Istennel való járás után, remélhetőleg, és ebben önmagát állította leginkább példaként a tanítványok elé. Jézus pedig előszólítván őket mondta: tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Tehát tulajdonképpen Krisztus itt azt a két életelvet állítja elénk, amely két életelv az egész földi történelem során ütközik egymással. Az egyik életelvnek a megtestesítőjeként, itt természetesen ez nyilván nem igaz mindenkire, tehát nem lehet általánosítani, de sajnos majdnem teljességgel igaz az, hogy a népek fejedelmei úgy uralkodnak a népeken, hogy hatalmaskodnak rajtuk. Ugye Lukács evangéliuma még ehhez hozzáteszi, hogy mindeközben hogy hívatják magukat? Jótevőknek hívatják magukat mindeközben. És azt mondja, arra hívja fel a figyelmüket a tanítványoknak, és nekünk is, hogy közöttünk ne így legyen, hanem aki közöttünk nagy akar lenni, az legyen a szolgánk. Az valósággal szolgáljon minket. És önmagát állítja példaként az utolsó versben, hiszen ő az, aki a legnagyobb ebben a világ mindenségben, hogy ő mondja, ugye az atya után, de náluk nincsenek ilyen kisebb, nagyobb, ki a nagyobb kérdések, ezek a tanítványok között voltak állandóan, még az utolsó vacsorán is, ugye az foglalkoztatta őket, hogy ki a nagyobb közülük. Azt mondja Krisztus, hogy bár ő joggal tarthatna igényt hódolatra, tiszteletre, hogy tisztességet tegyenek neki, és szolgálják őt, de ő nem erre tart igényt, hanem ő azért jött a földre közénk, hogy letéve az uralkodó jogarát, ő valósággal szolgáljon minket, és valósággal a legtökéletesebb szolgálatot is, amely már túlmutat a szeretett szolgálaton, tehát túlmutat, messze túlmutat az Isten által elénk tárt szeretett törvényen, hogy önmagát adja váltságú sokakért. Tehát tulajdonképpen bemutatta a legtökéletesebb szolgálatot, amit csak bemutathatott. Hiszen megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát ő, aki valóban méltó lenne minden egyes teremtett lény hódolatára, mint ahogy méltó is, nem azért jött le közénk, hogy ezt a hódolatot begyűjtse, hanem azért, hogy minket, akik az ellenségei vagyunk, vagy voltunk, azokat a saját oldalára állítson, hogy ezáltal megmenthessen minket. Tehát valósággal az életébe bemutatta nem csak a szolgálatnak ezt a legmagasabb fokát, hogy a életét is odaáldozta a bűnös emberért, hanem már kezdettől, gyerekkorától kezdve felnőtt egy szülői környezetben, ugye egy szegény városban, ráadásul egy olyan városban, amiről mit is mondtak a tanítványai? Názáretből származhat-e valami jó? Tehát ugye már gyermekkorában is ugye a szolgálatot láthatjuk, és aztán, hogy kiteljesedett az élete, és valóban megkezdte a nyilvános szolgálatát is, mint egy 30 évesen, akkor is ugye a szolgálat az, ami végigkísérte az egész életét. Az ő tekintete előtt semmilyen fájdalom, semmilyen sóhaj nem maradhatott rejtve. Ugye nem hiába mondja az Isten igéje az Istenről, hogy az Isten még az Izrael népének is, de azóta is minden embernek minden egyes szenvedéseit, minden egyes kínját ő is szenvedte. Tehát ilyen együttérzés, ilyen részvétel és ilyen szolgálatkészséggel van az Isten mi irányunkban. Ő maga adott példát arra, hogy a szolgálat legyen a mi életünk alapelve is. Miért gyönyörűséges ez a szolgálat? Hát, amit mondottam is, ezt már mindannyian megtapasztalhattuk mondjuk egy Isten szerint is jól sikerült nap után, de a példabeszédek könyve is szól erről több helyütt is. Például az egyik versben így szól erről, hogy aki mást felüdít, maga is üdül. Tehát az önzetlen szolgálat, az visszahat az emberre. Engedjetek meg ezzel kapcsolatban egy történetet, mégpedig azzal kapcsolatban, amit egyébként a hétköznapi mondás is megfogalmaz, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, ugye. Ennek megvan a bibliai megfelelője is, és majd elolvasom azt is. Egy kis történet nagyon egyszerű lesz, pár éve történt meg velem, hogy egy fárasztó munkanap után, amiből azért volt elegendő mennyiségben, egy ilyen iskolai tornapadon, gondolom velem egykorosztályúak, de még a fiatalabbak is lévén a mostani iskolákban is előfordul ez, egy iskolai tornapadon kókadoztam ott a folyosón, és nem volt erő bennem, hogy hazamenjek. Azért ültem ott a tornapadon, hogy hát, ha majd lesz valami erőm ahhoz, hogy elinduljak haza. Mert szerettem volna úgy olyan lenni, hogy pillantok kettőt, és már otthon vagyok, de nem volt erőm ahhoz, hogy felálljak, és jött az egyik kollégám egy gyerekcsoporttal, és hát mentek ki éppen az udvarra, de úgy említette, hogy szeretne beszélni velem, mert van néhány dolog, amit szeretne megbeszélni. És én úgy elhárítottam ezt a kérést, tehát végre ugye, hogyha az ember magára tekint, akkor ez sajnos még kereszténynél is úgy működik, hogy abban a pillanatban, ahogy magamra tekintek, leveszem a tekintetemet Krisztusról, és a saját gyengeségeim, akkor éppen a fáradtságom körül forgok, ugye abban a pillanatban az ember elfelejti azt, hogy mi volna az Isten szerinti helyes cselekedet, és hát azt mondtam a kolléganőmnek, hogy figyeljet, én most nagyon fáradt vagyok, én most nem tudok veled beszélgetni. És hát ő ezt tudomásul vette, kiment a gyerekekkel az udvarra, elvégre ugye a felsős napközi az úgy kezdődik, hogy az udvaron vannak, és ott töltenek egy órát, mielőtt elkezdődik a tanulását, életszerű dolog ez, mert ott ültek az iskolapadban 5-6 órát, ugye akkor megebéreltek, és ebéd után kimennek az udvarra, és akkor mozognak legalább az újabb tanulási szakasz előtt. Tehát én ezt elhárítottam, ezt a kérést, mert hát ugye fáradt voltam. Ott volt a kezemben a Biblia, és elkezdtem olvasgatni, és nagyon hamar eljutottam ide a példabeszédek könyve 3. fejezetéhez, a 27. 28. verset olvasnám. És ez az, amikor az Isten ilyen szelíden megfeddi az embert. Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van, annak megcselekedése. Ne mondd a te fel a barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad valamit kér. Hát úgy elgondolkodtam, hogy is van ez, hogy pont ezt mondtam. Hiszen hát ő csak valamit meg akart velem beszélni. Elnézést. Nagyon elszégyeltem magam, és hát rövid időn belül kimentem, és hát megkerestem őket, és tényleg egy nagyon jó beszélgetés adódott. Ugye néhány nem annyira iskolai jellegű problémát szeretett volna megbeszélni, meg tanácsot kérni. És ugye ezek után már a beszélgetés közben is feltűnő volt, hogy mintha nem is lennék fáradt. Pedig az voltam, és amikor hazamentem, akkor olyan voltam, mintha ki repült hazafele. Tehát ugye az Isten igéje az ilyen, hogy betölti az Isten azt, amit ő ígért. Ha ő azt mondja, hogy aki mást felüdít, maga is üdül, az úgy is van. De az kell, amit énekeltünk is az énekben, hogy az Istennel járjunk. Tehát, hogy abban a percben is, abban a fél órában is, abban a pillanatban is, az Isten lelke tudjon vezetni. Mert ha nem így van, akkor ezeket az egyszerű dolgokat, amit az Isten elkészít az napra, azokat az ember elhárítja magától. Sokszor túllép rajta, és észre se veszi. Pedig nagyon egyszerű ezekben járni, de ahhoz az egyszerűséghez ez kell, hogy az Isten lelke az, aki abban a helyzetben éppen uralkodjon bennem. De ugye az Isten megmondta az ő igéjében, hogy ő nem úgy uralkodik bennem, ahogy a pogányokon uralkodnak a népeknek a fejedelmei. Tehát az volt a gyönyörűséges ebben a kis történetben, hogy semmiféle korholást nem éreztem, hogy de hát te ezt tudod, ezt ismered ezeket az igeverseket, nem akkor olvastam először, természetesen. Ismerd ezeket az igeverseket, és mégse ezt teszed. Tehát nem ilyesmit hallottam, hanem egyszerűen csak szembesített az Isten az igében azzal, hogy mi az, amit én megtehettem volna, és mi az, amit mégis elhárítottam. Az külön kegyelem, hogy erre még volt lehetőség ezt pótolni. Tehát ezt a történetet ezért is említem, mert ugye ez tényleg még többet is mond annál, mint a világi mondás, hiszen azt mondja, hogy valóban, ha nálad van, amit kér, akkor ne mondd azt, hogy menj el, és majd holnap adok. És tényleg utána megtapasztalhatja az ember az adásnak, az önzetlen segítségnek az örömét, és ráadásul még ugye a fáradtság is elpárolog. Tehát milyen érdekes, egyébként sokan megtapasztalták már ezt, hogy amikor ők nagy bajban voltak, és segítettek valakinek, aki még nagyobb bajban van, hát én nem voltam nagy bajban, az ő fáradtság, az nem nevezhető nagy bajnak, tehát segített valakinek, aki még nagyobb bajban van, akkor mint egy megszűnt a saját baja körül, a saját nehézsége körül forogni, és ezért is jó valóban szolgálatot élni. Tehát nem úgy kell elképzelni a szolgálatot, erre mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy itt áll valaki a szószéken, és az szolgál. Hát az is szolgál valamilyen módon remélhetőleg, de mindannyiunknak adott minden napra ilyen, amit mond is Efézusi levélben az írás. Tehát így kell elképzelni a szolgálatot, amit az Isten készített nekünk. Amiről még szeretnék szólni pár szót ezzel kapcsolatban, hogy valóban gyönyörűséges a szolgálat, hiszen még a elnézést ezért a kifejezését, még a legnagyobbak is, akikről úgy gondolkodunk sokszor, hogy ők aztán biztos nem voltak rászorulva embereknek a szolgálatára, ugye ők is igényelték az együttérzést, a segítséget, a támogatást. Hiszen maga Krisztus kérte erre a tanítványait? Kérte bizony. Ugye a legismertebb példa erre, a Getsemáné kert, ahol sajnos a tanítványok nem tudtak egy órán keresztül sem kitartani az imádságban, és elaludtak. De hogy emberi példát is hozzunk, ne csak Isten emberi példát, hanem emberi példát is, Pál apostol is nagyon örvendezett akkor, amikor őt például a közeli munkatársa is elhagyták, és mégis volt egy hívő, aki megkereste őt, miközben ő ugye a bilincseiben volt, ugye a fogságában szenvedett. És azért is érdekes példa ez, mert Pál apostolt is felüdítette ez a hívő, aki hát bizonyságot tett arról, hogy milyen is igazi kereszténynek lenni. És olyannyira felüdítette Pál apostolt is, hogy még az ikletett írásokba is bekerült ez a rövid történet. Timóteus azért második levél első fejezetében szól erről Pál apostol, 16. verstől olvasom. Az Úr legyen irgalmas Onéziforusz háza népének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincseimet sem szégyenlette. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. Tehát már eleve az is hatalmas dolog, és az Isten kegyelme szükséges ehhez, hogy valóban ne szégyeljük azt, amikor a hittestvérünk az nehézségbe kerül, pláne olyan nehézségbe, ami tényleg szégyenletesnek számított, hogy bilincsbe verték. Azért emlékezzünk vissza arra, hogy Krisztust milyen nagy tömeg, a tanítványa is örömmel kísérték, ugye jeruzsálemi utolsó bevonulásakor, az úgynevezett virágvasárnapi bevonuláskor, de van olyan ilyen örvendezve kísérték, és ilyen megtiszteltetésnek érezték azt, amikor a Golgotára kísérhették? Hát nem éppen. Tehát ugye az ember sajnos ilyen, hogy a dicsőségnek a fényében szeret osztozni a másikkal, pedig hát Jézus tanítványai tényleg az egyszem Júdás kivételével őszinte, most a szűk tanítványi körről beszélek, őszinte tanítványai voltak Krisztusnak, és mégis ugye ők sem osztoztak ugye olyan könnyen a mesterrel a szenvedések, a megpróbáltatások között. Bezzeg milyen nagy megtiszteltetésnek tekintették, amikor vele együtt bevonulhattak ugye Jeruzsálembe. De itt azt írja erről a keresztényről az Isten igéje, hogy nem szégyenlette Pál apostol bilincseit. És még egy fontos kis szó, ami az igazi szolgálathoz szükséges, hogy buzgón keresett engem. Tehát a buzgóság, az álhatatosság, a kitartás az valóban szükségeltetik a szolgálathoz. Gondoljuk meg, hogy Róma az akkori világ legnagyobb városa volt, nem volt könnyű ott valakit megtalálni. Még akkor se, hogyha olyan ember volt, mint Pál apostol, akinek a híre nyilván bizonyos mértékben elterjedt Rómában. De ennek a buzgókeresésnek megvolt az eredménye, és megvolt az az eredménye is, amit mond az ige, hogy ugye gyakorta megvidámította engem. Tehát nem csak egyszer kereste fel Pál apostolt, hanem többször is. És egyébként ez nem egy rendkívüli szolgálat volt az ő életében, olyan értelemben, hogy máskor nem is szolgált, hiszen az ihletet ige úgy folytatódik, a 18. versnek a végét olvasom, hogy azt mondja a Pál Timóteusnak, hogy mi nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod. Tehát itt is ugye elénk tárja az ige egy egyszerű hívőnek az életét, aki Efézusban is nagy szolgálatokat tett, és Pál apostolnak is nagy szolgálatot tett. Tehát soha ne gondoljuk azt se, hogyha valaki mondjuk elől jár már a hitben, az Istennel járásban, azt nem lehet felüdíteni, hogyha emberek őszintén, tiszta szívvel segítenek neki, nem csak ilyen egyértelműen rászorult helyzetben, hanem ennél kevésbé rászorult helyzetben is. De a 30. vers még egy dolgot említ, nem csak azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, hanem azt is mondja, hogy az én terhem könnyű. Mi a legnagyobb teher az életünkben? Hát ugye most a mostani szombatiskai tanulmány sokat segít nekünk ebben, mert gondolhatnánk, hogy a legnagyobb teher az, ami a környezetünkből él minket. Sokszor ugye az emberek részéről él minket. Szoktak ilyeneket mondani, hogy vannak nehéz emberek. Ugye mindenki hallotta már ezt a kifejezést. Hogy vannak nehéz emberek, akiknek a környezetében nem jó lenni. A kollégáim néha mondanak ilyet gyerekekre is, hogy egyes osztályokra, vagy egyes gyerekekre, de hallottam már ilyet osztályra is, hogy olyanok, mint az energiavámpírok, ugye, hogy kvázi ott van közöttük az ember, és utána úgy érzi, hogy most már minden élet kiment belőle, és mondjuk mindez egy 45 perces óra után. És ugyanakkor vannak olyan emberek, akik között könnyű ott lenni, mert örömöt, derűt sugároznak, és hát ők ugye azok az emberek, akiket sokszor szeret az ember körülvenni. Nem ez a nagy teher. Ez a nagy teher akkor nagy teher, amikor még magam körül forgok. Mert akkor a nagy teher az, hogy úgy gondolkodik az ember, hogy hát igen, az Isten miért engedi ezt meg az életembe? Miért engedi azt meg, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik nekem úgymond a nehéz emberek kategóriájába tartoznak. Nem ez a nagy teher, hanem minden embernek a legnagyobb teher az a bűnteher. Tehát a legnagyobb teher az valóban a bűnteher. És egyébként ezt a terhet meg tudjuk nehezíteni magunknak, és ha magunknak megnehezítjük, a környezetünkbe is megnehezítjük. Tudnélik, nekem is volt olyan ismerősöm, akivel hát, ahogy szokták mondani, csúnyán elbánt az élet. És sokat beszélgettünk, nem olyan rég halt meg különben, és ő azzal nehezítette sajnos meg azt, hogy vele csúnyán elbánt az élet, hogy nem nagyon, nem tudta túltenni magát azokon a vele történt tényleg súlyos dolgokon, amik aztán maradandó kihatással bírtak később az életére. És ezzel kapcsolatban csak azt akarom mondani, hogy a bűntehernek egy nagyon nehéz része az, amikor egyrészt az a legnehezebb része, amikor én vétkezek, de nagyon nehéz az is, amikor ellenem valóban vétkeznek, és ezt azzal tudom még nehezebbé tenni, hogy nem tudom megbocsájtani ezt. Tehát ezzel tudom a legnehezebbé tenni a teherelhordozást. Ugye az én bűneimre a Biblia azt mondja, hogy rendezzem az Istennel, és rendezzem az emberekkel. Amilyen bűnöket ellenem elkövettek, azzal én egy dolgot tehetek, hogy akár bocsánatot kértek tőlem, akár nem, akár odajöttek hozzám, akár nem, azt én megbocsájtom. Mert különben az, mint tüske, benne marad az életembe, és felemészti az egész életemet. Ezt tapasztaltam meg sajnos annál az ismerősömnél. Tehát a bűnteherrel vigyázni kell, tehát valóban, ugye, az egy nehéz teher, de akkor miért mondja azt, hogy az én terhem könnyű, ha itt valóban a bűnteherre gondol? Hát ha már arra gondolunk, arra az igeversre, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, mondja Isten az igében, ugye mi rólunk, ő népéről, de a mostani népéről is, akkor már azért sejtjük, hogy az Isten viszi ennek a tehernek a nagyobb részét. Sőt, János evangéliuma első fejezet 29. versében van egy nagyon ismert igevers, amikor keresztelő János szól Jézusról, és azt mondja Jézusról, hogy ugye másnap János látta János Jézust, ő hozzá menni, és mondta, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi, vagy más fordítás szerint hordozza a világ bűneit. Tehát a bűnteher az azért lehet könnyű nekem, mert nekem van hova letenni. Azért lehet könnyű nekem, mert van megváltóm, aki jogot szerzett ahhoz, hogy megbocsáthassa az én bűneimet, és neki öröme van abban, hogyha megbocsáthatja a bűnt. Ő gyönyörködik az irgalmasságban. Ugyanakkor az ő terhe viszont nyilvánvalóan nem csak a Getsemánéban és nem csak a kereszten volt iszonyatosan nehéz, amikor az Atya ráterhelte az emberek bűnét, és úgy kezelte Krisztus, mintha ő követte volna el személyesen ezeket a bűnöket, hanem azóta is nehéz az Istennek ez a terhe a kereszt után is, feltámadása után is, hiszen ugye ő a mi közbenjárók, ő a mi bűneinknek a hordozója. Ugye el tudjuk ezt valamelyest képzelni, az előkép szolgálatok révén is, ahol a földi papok voltak az Ószövetségben, a közbenjárók az Isten és az ember között, és ők voltak a bűnhordozók is, ilyen értelemben, amíg azt ugye le nem tették. Tehát ezt a terhet viszont valamennyire felfogjuk, hogy milyen nehéz az Istennek a terhe. Miért olyan nehéz ez? Ugye azt mondja János első levele, hogy az Isten hű és igaz, hogyha mi megvalljuk bűneinket, ő megbocsátja a bűneinket, és mit tesz még? Ő hű és igaz, hogyha megvalljuk bűneinket, ő megbocsássa a bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ezért igényel, csúnya szóval mondva, nagy szakértelmet, és ezért igényel nagy terhet is, bár az Isten ezt nem teherként éli meg, hanem neki gyönyörűség az, hogyha mi bűneinkkel hozzámegyünk, de valójában ugye nekünk ezért könnyű a teher, mert az Isten elé tudjuk letenni a mi bűnterhünket, és rá tudjuk bízni azt a bonyolult munkát, hogy megtisztítsa a mi szívünket. De a bonyolult munka ennél sokkal előbb kezdődik. Hiszen azt mondja az ige rólunk, és Krisztusról, hogy úgy gyújtott világosságot a mi szívünkben. De ez nem csak egyszer történik meg az életünkben, amikor világosságot gyújt a mi szívünkben, és elfogadjuk az evangélium örömüzenetét, és Istenhez térünk, hanem a megszentelődés folyamán, és nagyon sokszor megtörténik az életünkben. Hiszen amikor vétkezek, a bűn mit csinál velem? Megvakít, ugye elszakít az Istentől, és meg is téveszt, ugye, ráadásul legtöbbször azt vesszük észre, amikor vétkezünk, hogy önigazolásba menekülünk. Említettem, ma már egy önigazolás, nem? Hát nem megyek, mert fáradt vagyok. Ez nem önigazolás? Dehogy nem. Hát az Isten adna erőt, neki korlátlan erőforrásai vannak, de nem csak olyan hatalmas önigazolásokra kell gondolni, ahol nagyon látszik, hogy az illető igazolja azt, amit nem lehet igazolni gyakorlatilag, mert már százan látják, hogy védhetetlen az, amit tett, hanem ilyen apró kicsikre is lehet gondolni, úgymond. Ugye önigazolásba megyünk, elhomályosodik az addigi tisztább látásunk. Ezeket az Istennek kell feloldani. A Szentlélek az, aki törekszik bennünk az ige szerint, a nap 24 órájában, minden pillanatban törekszik bennünk arra, hogy a bűn okozta vakságot feloldja bennünk. Az önigazolástól elszakítson minket. És arra vezessen, hogy amit a Biblia így fogalmaz, hogy csak valljuk meg, csak ismerjük be a hamisságunkat. Az Isten semmi más nem vár tőlünk első lépésként, hogy ismerjük be a hamisságainkat, a vétkeinket. De ugye ennek az előfeltételeit ő teremti meg, amikor világosságot gyújt a szívünkben, amikor a bűneink miatt mi elszakadunk Istentől, akkor milyenné válunk az Istennel szembe? Hát bizony, az Istent akkor úgy kezeljük, mintha ő ellenség lenne, bizalmatlanná válunk. Látjuk ezt a Bibliában? De persze, hogy látjuk. Legnyilvánvalóbban hol? Mindenki tudja. Hát igen, szóval az érdekes kérdés, mert ugye, amikor megfeszítik Jézust, és a tanítványi elfordulnak, hogy sajnos az is benne volt még, hogy akárhányszor is figyelmeztette Jézus őket arra, ugye háromszor is, hogy mi vár rá, ők egyszerűen nem engedték ezt be a szívükbe. Lehet, hogy a fülükig még eljutott, sőt biztos, hogy eljutott, az értelmükig talán, de a szívükbe nem jutott el, de ahol legnyilvánvalóban látjuk az emberi történelem hajnalán, hogy amikor elkövette azt az első emberpár, azt az egy dolgot, amire az Isten azt mondta, hogy ne kövesd el, akkor utána, amikor az Isten kereste volna őket, akkor ők mit csináltak? Elrejtőztek, ugye, elbújtak, így van. A félelem került be, a félelem, a szégyenérzet és sok minden más az ember lelki világában, ami addig nem volt ott. Bizalmatlanná vált az Isten iránt. Nyilvánvalóan az Isten nem akkor jött először beszélgetni velük hűvös alkonyatkor, hanem ez szokása volt. És ugyanakkor ők már akkor nem emlékeztek arra, hogy milyen az Isten. A bűn az elszakít az Istentől, és az Isten képet is torzítja bennünk. És valójában az Isten szent lelkének állandóan törekedni kell bennünk arra, hogy akkor az Istenhez vonjon minket. De nem csak ekkor, hanem gondoljuk meg azt, hogy milyen munkát végez a Szentlélek, amikor még nem is jutottam el odáig, hogy bűnt kövessek el. Ugye mit mond Jakab, hogy történik ez a folyamat? Hogy először ugye a kívánság jön. Ugye akkor annak, ha azon elkezdek gondolkozni, az igen rossz. Akkor már a lejtőre tettem magamat. Ugye némi sátáni segítséggel. De ugye gondoljátok meg, hogy amíg én nem adtam át a kívánságnak magam, nem fogant meg a kívánság, addig a Szentlélek mit csinál? Ez az ugye, hogy ő munkálja bennünk a jónak az akarását is, és a véghezvitelt is, a döntést meghagyja nekem. Tehát én úgy döntök, hogy engedek annak a kívánságnak, és beengedem azt a belső lelki világomba, kvázi megfogan az a kívánság, akkor egy ideig a bűnnek azon az útján fogok járni, hát ez kicsit olyan, mint amikor Dávid a bűn útjára tette magát Betsabéval kapcsolatban. De addig, amíg ugye jön az ellenség, és késztet, kísért valamire, hát ha a Szentlélek vagy az Isten így ölbetett kézzel várna, akkor mi történne? Hát akkor rögtön elesnék. Hát most teljesen esélytelen lenne. Tehát, hogyha ugye a Szentlélek velem van, akkor ő késztet, a bűnnel ellentétes irányú késztetéseket ad. És ez a munka az, ami az Istennél nagy szakértelmet kíván, egy nagyon nem könnyű munka, és ugyanakkor ő az, aki a bűneink terheit hordozza. Ezért könnyű nekünk ez a teher. Ezért könnyű az, ami ebből a teherből ránk esik. Mert a mi részünk az, hogy amikor jön a kísértés, akkor az Isten bölcsességét, szeretetét, erejét igénybe véve nemet mondjak a kísértésnek. Vagy amikor már elestem, és azt tapasztalom, hogy az Isten megpróbál az önigazolásaimból kimenteni, akkor ne álljak ellen neki, hanem engedjek neki. Ezért könnyű a mi részünk. Egyszer majd gondolkodjunk el rajta, ez nekem is jó tesz, amikor ilyen én elgondolkodok, hogy mi lenne fordított helyzetben. Hogy nekem kéne elvégezni az Istennek a munkáját, természetesen teljesen lehetetlen, hogy akkor aztán kicsit is elgondolkodunk rajta, azt meg fogjuk érteni ezt az igeverset, hogy miért könnyű a mi tervünk. És még egy dologra azért szeretnék szólni, mielőtt rátérünk arra, hogy valóban nehéz elveszni. Nem csak, hogy könnyű üdvözülni. Arról az egy dologról szeretnék szólni, hogy mindezek ellenére is, ha úgy érezzük, hogy az életünk olyan, és most nem arról szólok én, hogy most, ahogy szokták mondani, rossz hangulatban vagyok, bár egy kereszténynél az nem olyan jó, ha sokáig fennmarad, és akkor sötéten látok dolgokat, hanem amikor valóban önvizsgálatot tartok, és azt látom, hogy olyan az életem, hogy hasonlatos a terméketlen fügefához. Akkor mit tehetek? Tehát amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy feltárulnak a jellemnek a fogyatékosságai, és azok elém jönnek. Vagy netán még ennél súlyosabb a helyzet, végig gondolom az elmúlt éveket, és azt látom, hogy mennyi minden lehetőséget szalasztottam el, és mennyire nem jutok előre a jellemépítésnek, a jellemépülés folyamán. Akkor mit tehetek? Ugye mit mond Lukács evangéliumában a terméketlen fügefa példázata? Vágj ki azt? Azt is mondja, de azért... Ez az, tehát ugye igen, tehát igen, ugye mikor mi jut az ember eszébe, amikor nagyon elcsíged, és most nem azt mondom, hogy aki ezt mondta, az elcsíged, hanem amikor nagyon elcsíged, akkor sokszor az jut az ember eszébe egy ilyen példázatból a vége, ha nem, akkor vágj ki azt. De ugye ott van az eleje is. Ott van az, hogy ugye a vince elérő mit kér a kertnek a gazdájától, tulajdonosától. Így van, időt kér, hogy hagyjon még neki időt, hogy megkapálja, megtrágyázza. És ha terem gyümölcsöt, akkor jó. Ha nem, akkor vágd ki azt. Tehát ugye mire irányítja a figyelmünket? Hogy amikor úgy érezzük, hogy a életünk az terméketlen, hogy valahogy nem jutunk előre a jelenfejlődés létrafokain, akkor nem magunkra tekintsünk, mert az a legrosszabb, amit tehetünk. Mert akkor csak lejjebb megyünk. Ha valakinek van olyan ismerős, aki depressziótól szenved, és szokott vele beszélgetni, az tudja, hogy ez így van. Mert aki depressziótól szenved, ott is az egyik ok az, hogy sokszor tekint ugye magára. És ha az ember magára tekint, akkor általában kevés jót lát, még ha nem szenved depressziótól, akkor se. Tehát nem magunkra tekintsünk, hanem tekintsünk arra az Istenre, aki ilyenkor a mennyei szentek szentjébe pont kegyelmet kér ahhoz, hogy a mi életünket még alakíthassa. Tehát ugye gondoljuk végig, hogy az Isten nem csak Péterért imádkozott nyilvánvalóan itt a földön, bár ugye azt szó szerint említette Péternek, nyilvánvalóan nagyon sokat imádkozott a tanítványaiért, de imádkozik ma is értünk minden adott helyzetben is. Kegyelmi eszközöket kér, és léptet életbe azért, hogy a mi életünk termőre forduljon. Tehát a csüggedésnek nincsen helye, hogyha úgy érezzük, hogy valamilyen jellemhibánkat nem győztük még le, és sokszor visszaesünk ebbe a hibába, akkor gondoljunk mindig erre a példázatra. Hogy az Isten így viszonyul hozzánk, hogy kegyelmi időt kér még nekünk. Sokszor persze az azzal jár, hogy nem könnyű helyzetekbe fogunk kerülni. Mert van olyan, hogy megtűrt bűneinket, vagy olyan bűneinket, amit nem igazán látunk bűnnek, de az Isten szemébe az, azzal úgy tud szembefordítani minket, ha nehéz helyzeteket enged meg az életünkbe. De ezt a javunkra teszi. Tehát hittel ragadjuk meg ezt az ígéretet, hogy ilyenkor kegyelmi eszközöket léptet életbe értünk, és kegyelmi időt kér nekünk. A hitet pedig tudjuk, mi által lehet növelni. Ugye az Isten az, aki növeli, de most én arra gondolok, hogy milyen eszközeink vannak nekünk, hiszen adott kegyelmi eszközöket, amikkel élhetünk. Így van, az imádság. Akkor naponta mivel kellene élnünk még az imádságon kívül? A Szentírás igéivel. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy naponta egy órát el kellene töltenünk, a Biblia is mondja ezt egyébként, a kereszt lábánál. Miért? Közelebb kerüljünk Krisztushoz, hiszen az Isten szeretete ott nyilatkozik meg leginkább. Hiszen abban nyilatkozik meg leginkább az Isten szeretete értünk, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. És nem akkor, amikor mi a barátaivá lettünk, hanem amikor még az ellenségei voltunk. Tehát ugye a hitet, a bizodalmat Isten iránt, ami szükséges ahhoz, az olyan, mint egy kar, amivel megragadhatom az Isten ígéreteit. Ezt a kart az Isten elsősorban ugye a Golgotán alapozta meg. Hiszen mindenki iránt ott nyilvánult meg az Istennek az a szeretete, amire senki nem kényszerítette az Istent, mert nem is kellett kényszeríteni. Mert ő maga a szeretet. Ezen a világon semmi szeretet nem lenne, hogyha az Isten nem lenne. Csak ezt nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez így van. De egyébként zárójeles megjegyzés, nem kanyarodok el erre, ezt majd a hétcsapás idején ugye meglátja, aki élve megéri Krisztus második eljövetelét, hogy Isten nélkül az emberbe semmi szeretet nincsen. Ugye az ige ezt nagyon sok helyen mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, de ezt olyan nehezen hiszi el az ember. Akkor szokta elhinni, amikor néhány olyan történelmi alakon elmélkedik, akik tényleg nagyon mélyre jutottak a bűnbe. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, és már rövidebben, az az, hogy nehéz elveszni. Tudnék, ez a kettő együtt kell, hogy járjon. Így lesz igazán örömhír az evangélium. Mert hogyha az volna az evangélium, hogy könnyű üdvözülni, és könnyű elveszni, hát ez nem volna igazi örömhír, azt ugye mindenki érzi. De úgy igazi örömhír az evangélium, hogy a könnyű üdvözölni mellett az is igaz, hogy nehéz elveszni. Miért adott erre példát az apostolok cselekedete 26. fejezetéből olvasott igevers? Mert mit olvastunk ott? Én most újra elolvasnám ezt a néhány verset. A 26. fejezet 13. versétől. Délben láttam az úton, király, hogy a mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugázott körül engem és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindnyájan a földre estünk, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta zsidó nyelven, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Én pedig mondtam, kicsoda vagy, Uram? És ő mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Azt mondta az igeversünk, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Mit csinált Saul, mielőtt megtért volna? Ezt is mindenki tudja. Ugye a későbbi Pál apostol. Teljes vehemenciával, teljes odaadással üldözte Krisztus követőit. Ment Jeruzsálembe a papokhoz, a főpaphoz, a főtanácshoz, hogy ma úgy mondanánk, hogy elfogató parancsot kérjen, ugye Jézus követői ellen, hogy levelet kérjen, hogy amelynek birtokába vihesse őket, elfoghassa őket, és vihesse őket a főtanács elé. És örömét lelte ezekben. Az Isten igéje azt mondja, hogy nehéz volt Pál apostolnak az ösztök ellen rugódozni, mert itt ugye nem ösztön van. Mi az ösztöke? Ezt is tudjuk, sokszor elmondtuk már. Egy hegyes végű bot, ugye amivel mit csinálnak? Igen, és miért böködik az állatokat? Hát egy kicsit irányítják, ugye, ne arra menjen, hanem arra, ugye? Tehát ezt az ösztökét az ember életébe ki működteti? Az Úristen maga, a Szentlélek az, aki jóra való késztetéseket adott Pál apostolnak is. És azt mondja az írás, hogy Pál apostolnak személyes személyesen, álhatatosan kellett küzdenie azért, hogy ezeket az jó irányba való ösztökéléseket elnyomja magában. Azt mondja az írás, hogy nehéz volt Pál apostolnak ezt megtennie. Miért tette vele ezt az Isten? Hogy nehézzé tette Pál apostolnak azt, hogy a Szentlélek jóra késztetéseivel szembe menjen. Velünk miért teszi, amikor mi szembe megyünk a jóra késztetéssel? Hogy akkor, ameddig csak végérvényesen nem döntök amellett, mindig érzem az Istennek az ösztökélését, hogy ne oda menj, arra menjél. Miért teszi ezt velünk? Mert nehézzé akarja tenni azt, hogy elveszünk. Gondoljuk meg azt, hogy Pál apostolt az Isten hagyta volna ezen az úton menni tovább. Mi lett volna ennek a vége? Hát a kározat. Pál elvész. Tehát az Isten nem csak azt teszi meg velünk, hogy könnyűvé teszi az üdvösség útját, hanem nehézzé teszi az elveszésnek az útját. Hiszen Pál apostolnak ahhoz, hogy az ösztök ellen rugódozza, mindig személyesen kellett döntést hozni az Isten jóra késztetéseivel szembe. És ez nehéz volt neki. Azért volt nehéz neki, hogy nehéz legyen neki elveszni. Hogy nehéz legyen neki azon az úton tovább menni, és az Isten kegyelmét semmibe véve elveszni. Velünk is ugyanezt teszi az Isten, hogyha mi rossz útra térünk. Ugye a példabeszédek könyve is mondja, hogy milyen az álnokságnak a kenyere az embernek. Gyönyörűséges, de utána mi történik? Tele lesz a szája kavicsokkal. Ugye elég képies és képletes beszéd, el lehet képzelni, milyen kellemetlen az az állapot, amikor tele van az ember szája kavicsokkal. Pont azt fejezi ki ez a képies beszéd, hogy az Isten nehézé teszi minden egyes embernek a bűn útjának követését. Mert az Istennél személyi válogatás nincs. Ahogy ez a kis könyvecske fogalmaz, ugye rá kell taposni a megfeszített üdvözítőre ahhoz, hogy elveszhessünk. Mert az Isten ilyen nehézé teszi számunkra ennek az útnak a követését. Tehát ő maga könnyűvé teszi az igazság útjának követését, és nehézé az elveszést. Na de most mondhatnánk, hogy valami tévtanítást szólunk itt, mert hát valójában azért az igazság ösvényének követésekor igenis kell erőfeszítéseket tenni. Miért kell erőfeszítéseket tenni? Pontosan. Tehát ugye a legfontosabb erőfeszítés, amit tenni kell, de ez se egyedül, mert egyedül teljesen esélytelenek volnánk. De azt a döntést nekem kell mindig meghozni, álhatatosan, naponta, nem elég egyszer. Ugye, ahogy szóltunk is, nagyon jó és nagyon helyes dolog, hogy az életünkben egyszer meghoztuk azt a döntést, hogy az eddigi önző életünket letesszük és Istenhez térünk. De ezt a döntést, ezt nap mint nap újra meg kell hoznunk, újra meg kell erősítenünk. Mert a mi megromlott természetünk, a bűnös szokásaink, a helytelen gondolkodásunk, azok velünk vannak. És ezeknek naponta nemet kell mondani. Tehát az egyetlen nehézség a keresztény életben az, de ezt se egyedül kell megtennünk, hogy naponta nemet kell mondanunk ezeknek a kívánságoknak. Ez az, amit hogy fogalmaz meg Pál a római levélben? Hogy gyakorlatilag, ugye Krisztust meg kellett feszítenünk, meg kellett feszíteni a mi bűneinkért, ugye? Nekünk pedig mit kell tennünk?
Nekünk is meg kell feszíteni a bűneinkért. Azt mondjátok, a Krisztuséi, azok megfeszítik az indulataikat,
így van, tehát a római levélben is elolvashatjuk az igét, vagy ugye Galata levélben is a 2:26, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és ugye hitben élem továbbiakban az életemet. De ez csak úgy megy, hogyha a bennem lévő önző kívánságokat, azokat naponta megfeszítem. Tehát ugye Krisztusnak a mi bűneinkért kellett meghalni, nekünk a megfeszítésből annyi marad, hogy a mi bűneinket kell az ő segítségével megfeszíteni, ezeknek kell nemet mondani naponta. Ugye ez a mi hitbeli küzdelmünk. És ezt az Isten könnyűvé teszi számunkra, mert kitaposta előttünk az utat, és ő viseli a nehéz terhet, ő végzi a nehéz munkát az életünkben. És nehézé teszi közben a bűn útjának követését. Zárszóként annyit mondanék, hogy egy bibliai példa kapcsán Salamon életét érdemes ebből a szempontból végigkövetni. Nagyon jól indult az élete, messzi földre is eljöttek hozzá, hogy ugye Séba vagy Sába királynője messzi földre eljött, mai tudásunk szerint nagyjából Etiópia környékéről, több ezer kilométert utazva, hogy valóban igaz-e az a csoda, amit ő Salamonról és királyságáról hallott. És úgy távozott Salamontól, hogy az annál sokkal inkább igaz volt az, amit ő hallott. Sokkal több igaz volt annál. És Salamon mégis ugye a bűn útjára tért. Honnan látjuk azt, hogy Salamon ugye megtért végül? Melyik Biblia irat az, amelyik tanúskodik erről legjobban? A Prédikátor könyve. És nézzétek meg, hogy Salamonnak milyen lehetőségei voltak. Mivel király volt, neki volt nagyon sok olyan lehetőség, ami a hétköznapi embernek nincs. Ő ugye kincseket gyűjthetett. Tudományokkal foglalkozott. Építészetbe merült bele. Most a kincsgyűjtést azt vegyük el egy pillanatra. Bűnös dolog építkezni? Hasznos dolgokat? Hát önmagában nem. Ugye bűnös dolog tudományt művelni? Pláne igaz tudományt? Önmagában nem. De mit mond mindegyikről Salamon? Hogy se a kincsek, se az építkezés, se a tudományok, és még sorolhatnám. Mindegyikre azt mondja, hogy mindez hiába valóság. Mert amikor Salamon elszakadt az Istentől, akkor az emberi lélek olyan, és adjunk hálát az Istennek, hogy ilyen az emberi lélek, hogy megpróbálja valahogy az Isten helyét betölteni, és ha az embert őszinteségre tudja vezetni az Isten, akkor megállapítja, hogy akármivel próbálom az Isten helyét betölteni az életembe, nem megy. Kinek fogalmazta ezt meg Jézus nagyon szemléletesen? Egy asszonynak. Bizony, a samáriai asszonynak. Ugye? Amikor azt mondta, hogy aki az élő vízből iszik, az soha nem szomjazik meg, de aki abból a kútból iszik, a világ kútjaiból, a világ örömforrásait próbálja használni arra, hogy valamit, ami hiányzik neki, betöltsön, az mindig meg fog szomjazni. És tényleg hálát adhatunk az Istennek, hogy ez így van, mert ha elfordulunk az Istentől, nem véglegesen, mint ahogy Salamon tette, akkor ezt tapasztaljuk egyrészt a lelkünkben, hogy valamit keresünk, ami kielégülést, elégedettséget adhat, de nem találjuk. Most képzeljük el, hogyha ezt olyan könnyen megtalálnánk, akkor maradnánk a kárhozatnak az ösvényén. De az Isten máshogy is segítette Salamont. Olvassátok el majd Királyok első könyve 11. fejezetét, és abban van szó arról, hogy Salamonnak ellenséget támasztott az Isten. Nem is egyszer, többször is. Pedig Salamonnak mi a neve? Béke. Ugye még mondta is Dávidnak az Isten, hogy nem te fogsz nekem templomot építeni, mert hadakozó ember vagy, hadakozó férfiú vagy, sok vért ontottál, hanem majd a te fiad épít nekem templomot. És Salamon ugye nem találta a belső békességet, de az Isten azáltal is nehézé tette ennek az útnak a követését, hogy a külső békességet is, hogy béke volt Salamon királysága és a környező nemzetek között, azt is megszüntette. Tehát ellenséget támasztott azért, hogy lehetőség szerint Salamont visszaterelje a helyes útra. Tehát egyébként gondolhatunk erre is, hogyha a körülményeink nagyon megnehezednek és romlanak, nem biztos, hogy ugye nagyon jól mondtad itt délelőtt, hogy lehet az, amikor nagyon jó körülmények között élünk, hogy akkor mi történt? Leléptem az Isten útjára, és Sátán már nem tartja szükségesnek, hogy nehézségeket támaszol. De lehet az is, és ilyenkor szükséges imába az Isten elé menni, hogy miért vannak ezek, miért vannak a nehézségek, ugye? Mert lehet, hogy az én bűneim miatt vannak, és az Isten azért engedi meg azokat, vagy akár sokszorozza meg azokat, mert azt mondja a Biblia, hogy ellenséget támasztott az Isten, tehát ő ehhez feltétlenül hozzájárulását adta, akár részben aktívan is, hogy letérítsen minket erről a helytelen útról. És köszönjük meg az Istennek, hogy valóban így van ez, hogy könnyű üdvözülni, és nehéz elveszni. És azt tanácsolom mindenkinek ezzel kapcsolatban, hogy hát Salamonnak azt az útját kövesse, amikor ő még nem tért le az Isten útjáról, de ha mégis letértünk valamilyen mértékben, akkor nincs okunk kétségbe esni, mert az Isten megígérte, hogyha hozzámegyünk, ő nem vett ki minket, és amennyiben hajlíthatók vagyunk még, akkor ő újra hajlít és magához fogad. És néha tekintsünk így a nehézségeinkre, hogy lehet, hogy az Isten azok által is üzen, hogy nem biztos, hogy a legjobb úton járunk. Kérjük ki az Isten tanácsát, hogy ez valóban sátáni támadás azért, hogy kibillentsen minket a helyes utakról, vagy az Isten engedi meg a nehézségeket az életünkbe, hogy rámutasson arra, hogy nem helyes utakon járunk. Ámen. Mennyi édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálás szívvel állunk itt meg előtted, meghajtván fejünket, és hálát mondunk azért, hogy te mindenkiben munkálkodsz, és mindenkit késztetsz a jóra, és mindenkinek munkálod a szívét, hogy megtérjen te hozzád, és szövetségben éljen veled. Köszönjük néked azt az örömöt, hogy a mai napon is tanúi lehettünk annak, hogy te vonzod az embereket, és egyik embertársunk veled készül szövetséget kötni. Kérünk téged arra, hogy áld meg az ő életét, hogy valóban hűséges, szövetséges legyen, úgy legyen hűséges, amiként te is hűséges vagy. És köszönjük neked azt, hogy te látod azt, amikor mi csak engedetlenkedünk, és te az engedetlenség útját nehézzé teszed számunkra. Köszönjük neked azt, hogy a saját életünkben is megtapasztalhatjuk, hogy a fenyítékek, a nehézségek valóban a javunkra vannak. Köszönjük neked azt a munkát, amit nap-nap után, év-év után végzel bennünk, és reményeink szerint általunk is. És köszönjük néked, hogy a te kimondhatatlan áldozatod által, és a naponta végzett munkád által könnyűvé teszed nekünk az üdvösség útjának követését. Kérünk téged arra, hogy azt a buzgalmunkat, amely talán alább hagyott némelyikünkben kerességünk óta, újra éleszt fel, bármibe is kerül, hogy valóban a te tanítványaid lehessünk. És kérünk téged arra, hogy azt a hűséget munkáld ki bennünk, amilyen hű te magad vagy. Hogy mi valóban hűséges követőid legyünk, és valóban az evangélium örömhírét tudjuk vinni a világnak. Hogy valóban a mi életünkben mutassuk meg azt, hogy lehetőség és valóság a bűnből való szabadulás. Kérünk téged arra, hogy ilyen követeiddé tegyél minket. És köszönjük, hogy gyenge könyörgésünket meghallgatod, és feljebb teljesíted azt, mint ahogy mi kérni tudtuk. Ámen.
Ámen.